Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy gondviselő szeretetedből ebben az évben is Pünkösd ünnepének küszöbén állhatunk, készülődhetünk a nagy ünnepre, szent lelked eljött, elküldted, a fiú elküldte tőled, hogy velünk legyen, és fölemelje a tekintetünket, te reád, és megdicsőítsen előttünk téged és a fiút, ami megváltó Krisztusunkat. Köszönjük néked, hogy úrvacsora is készülődik az ünnepen, és erre azt kérjük, hogy te készítsd fel a szívünket, az ünnepre is, de az úrvacsorára külön is. Add, hogy nyomorúságunk tudatában, elveszettségünk, tehetetlenségünk tudatában, kegyelmedre, szorultságunkkal tudjunk majd idejönni a szent asztalhoz, hogy visszaemlékezhessünk arra az áldozatra, amiért kegyelmes vagy hozzánk, életünk első pillanatától az utolsóig, sőt az örökké valóságban is. Köszönjük néked, atyánk, hogy kérhetünk arra, hogy szólj hozzánk, lelked és igéd által készíts bennünket, készíts szívünket a veled való találkozásra. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Esdrás könyvéből. Esdrás könyvének a 9. részéből, és ha Isten éltet, majd a 10. részt is vesszük, még itt az előkészítő alkalmakon. Most a 9. résznek az első 2 versét olvassuk. Tehát Esdrás könyve, 9. rész, első 2 versét. Minek utána ezek elvégeződének, jövének hozzám a főemberek, mondván, Izrael népe és a papok és a léviták nem különítették el magukat e tartományok népeitől, amiképpen pedig azoknak, a kananeusoknak, hitteusoknak, perizéjeknek, jebuzeusoknak, ammonitáknak, moábitáknak, egyiptomiaknak és emóreusoknak utálatos vétke szerint el kellett volna. Mert ezek leányai közül vettek vala feleséget maguknak és fiaiknak, és megelegyedett a szent mag e tartományok népeivel, és pedig a fejedelmek és főemberek valának elsők e bűnben. Kedves testvérek, ugye Pünkösd ünnepére, úrvacsorára is készülődünk, és amikor úgy elcsendesedtem az Úr előtt, hogy miről is beszéljek ezeken a bűnbánati istentiszteleteken, elém hozta Esdrást könyvének ezt a 9. és 10. részét, hiszen valahogy ez most úgy a bibliaóránkon is téma volt, és valahogy úgy gondolom, hogy Isten lelke most úgy ezt juttatta eszembe, és valahogy ide terelte a gondolataimat, hogy erről gondolkozzunk, erről beszélgessünk. Ezen keresztül hadd szóljon hozzánk ő maga. Emlékezhettek arra, hogy Esdrás pap, illetve írástudó volt a hazatérő zsidók, babiloni fogságból hazatérő zsidók második hullámának a vezetője. Ő csak követte az első hullámot, aminek Zorobábel és egy Jósua nevű főpap volt a vezére. Jó pár évvel később ugye megjelent Esdrás is, egy kisebb kontingens, egy kb. 1800 fős kontingens élén. Esdrás pap Áronnak volt a leszármazotta, hogy megismerjük itt az Esdrás könyvéből, és ekkoriban, amikor megjelent az általa vezetettek élén, Jeruzsálemben körülbelül 80 éves lehetett már, idős ember volt. Igaz, hogy jóval 100 fölött is halt meg, de akkor is már idős embernek számított. Arra gondolt talán, hogy jött az úton, hogy milyen csodálatos minden, az Isten hazaküldött engem, és hogy jöttek, megőrizte őket az úton, velünk volt kegyelmes keze, többször olvassuk ezt a kifejezést a szövegben. Végre hozzáfoghatok ahhoz, amivel Artaxerxész király megbízott. Itt olvasunk az előző részekben egy levelet, amit Artaxerxész király dokumentumtárából idéz, egy nagyon szép megbízó levél Esdrásnak, hogy mi a dolga. Hatalmas kincseket tettek a kezébe, mondták, hogy a király, hogy ezt vigyed, és Jeruzsálemben a ti isteneteknek adjad a templomára, és ott indítsátok el, és folytassátok az Isten, igaz Isten tiszteletét, sőt, ne csak az Izrael fiait, hanem azokat a népeket is, akik ott a körülöttetek élnek, azokat is tanítsátok meg Istennek a tiszteletére. Szóval hatalmas megbízatással jött, és ahogy megérkezik Jeruzsálembe, nagyon örül, nyilván átadják a kincseket a jeruzsálemi templomnak. Neki fogott volna, hogy éppen teljesítse a küldetését, és alig, hogy úgy lenyugodott egy kicsit, és megszálltak, megpihentek egy kicsit. Egyszer csak ugye olvassuk itt a rész elején, hogy minek utána ezek elvégződének, megjelentek nála hirtelen a zsidóknak a vezetői. Pontosabban egy részük a zsidó vezetőknek. Mégpedig igen gondterhelt arccal jöttek, és közöltek vele egy elég megdöbbentő hírt. Tudnélik, hogy akik jó pár évtizeddel korábban tértek vissza a babiloni fogságból, vétkeztek közülük sokan az Isten törvénye ellen. Mi volt ez a bűn? Hát arról számolnak be Esdrásnak, hogy bizonyos emberek nem különítették el magukat a korábbi területeikre beköltöző, az bekebelező vagy oda telepített pogány vallásukban kitartó népektől, úgy, ahogy kellett volna egyébként. Ahogy egyébként ők maguk meg is fogadták már az első hullám idején, olvassuk itt az Esdrás könyvéből, hogy amikor megépült a templom, a második templom, akkor fogadalmat tettek az ott lévők, hogy ők az Urat fogják szolgálni, és elhatárolódnak azoktól a népektől, akik ott élnek, azoknak a bálványimádásától. De hiába tették ezt, nem ezt tették, mondják most Esdrásnak a népvezetői, elég sokan nem ezt tették. Mert hogy összebarátkoztak ezekkel a népekkel, és a lányaik közül vettek feleséget a saját fiaiknak. Pedig az utálatosságaik miatt, hogy itt kifejezik magukat, vagyis a bálványimádásuk miatt el kellett volna különülni, de nem különültek. Összebarátkoztak, és a lányaikat elvették a zsidó fiúknak feleségül. Ez a probléma, ahogy emlékeztek, ez már régóta fennállt a zsidó történelmében, hiszen hát az egész történelmüket tulajdonképpen végig kíséri. Most, hogy már itt tartunk ugye a bibliaiskolában is, látjuk, hogy hát ez gyakorlatilag Mózestől kezdve, sajnos bírák korán keresztül, királyok korába is később, ezek után is később, mindig ott volt valahogy ez a bűn. Összebarátkoznak ezekkel a pogány népekkel, kánaánita népekkel, akiknek a bálvány imádásába szépen belefolynak, és összevegyülnek velük. És ezt Isten nekik tulajdonképpen megtiltotta. De mégis ezt csinálták. A probléma nem az volt, hogy másik nemzettel elegyedtek össze. Jó, ezt jó kell érteni. Nem az volt a baj, hogy azok nem zsidók, hanem itt ammoniták, vagy másik nép. Hiszen Mózesnek is volt ugye egy felesége, az midiánita volt, Cippóra. Az midiánita volt. Vagy voltak mások is nyilván, akiknek olyan Rút például moábita volt. Boáz meg zsidó. És értjük azt, hogy nem az volt a probléma, hogy más nemzethez tartoztak, hanem az, hogy egy másik vallást gyakoroltak ezek a lányok, akiket elvettek a zsidó fiúknak. És a vallásuk, az tele volt, ezek a pogány vallások, ezek hát a számunkra is visszataszító dolgokat, tehát volt ott emberáldozat, mindenféle szexuális kicsapongás, homoszexualitás, minden, amit el tudunk képzelni, minden aberráció, ami csak az állatokkal való paráználkodás, minden volt. És ezek már annyit csinálták ezeket a dolgokat, hogy Isten már ugye kiirtásra ítélt őket, csak a zsidók nem írtották ki őket, éppen ellenkezőleg összevegyültek velük. És itt is erről tájékoztatják Esdrást, hogy már megint ez van. Hogy már megint ezekkel a népekkel, akik nem adták föl az ő utálatosságaikat a bálványimádásban, nem ugyanúgy csinálták tovább, ezeket a lányokat elvették a zsidók, és a fiaiknak adták. És így összeelegyedtek velük. És így mondják, nagyon szép ez a kifejezés, hogy a szent mag, az Isten népe, ugye a szent, az azt jelenti, hogy elkülönített, amit Isten magának különített el a pogány világtól, az összeelegyedett a pogány világgal, és annak azoknak a szokásaival, isteneikkel, és kialakítottak egy ilyen szinkretista vallásosságot. És ami különösen tragikussá tette ezt a dolgot, az ezeknek a zsidó vezetőknek is a szemében, mint látjuk aztán hát Esdrás szemében is, ez az volt, hogy ezt külön megemlítik itt a gondterhelt zsidó vezetők, hogy az összekeveredésben zsidó papok és léviták és főemberek vitték a prímet. Ők jártak az élen a rossz példával. A vezetők. Voltak nyilván olyan papok, léviták, főemberek, családfők, akik nem estek ebbe a vétekbe, de olyanok is, akik igen, itt a 10. rész végén van egy felsorolás, hát itt több mint 100 emberrel találkozunk, akiket név szerint megneveznek, ami úgy nem tűnik soknak, de hát azért az már nem egy ember, meg nem kettő. És ezek az emberek, itt még nem valószínű, hogy tudták a számát ezeknek a honfitársaiknak, akik ilyen vegyes dolgokba belefolytak, de érezték, hogy itt ha nem parancsolnak időben megállt a dolognak, akkor a ragály el fog terjedni. És ez átitatja az egész népet, mert hajlanak rá. Szóval, hát valahogy képzeljük magunkat egy kicsit Esdrás helyébe, hogy jön Artaszerszész királytól, nagy megbízással, de a zsidóknál az istentiszteletet kell fölelevenítenie, sőt, a tartományok népeinek meg kell tanítani az igaz Isten ismeretét, a tiszteletét, hogy azok is ezt tiszteljék, hogy nehogy véletlenül, mondja Artaszerszész király, a zsidók istene megharagudjon a birodalomra, és megbüntessen bennünket. És jön ez az ember, és akkor lehűtik mindjárt azzal, hogy hát itt súlyos problémák vannak itt Jeruzsálemben is. Meg itt a mi hazatért pár tízezer emberünk között is. Hát a kérdés, hogy mi a bűn, már most meg tudjuk ugye válaszolni világosan, de miért volt ez bűn? Fölmerült bennem, hogy miért volt ez egyáltalán bűn? Nyilván hát azért volt bűn, mert Isten szövetséget kötött ezzel a néppel, és a legszigorúbban megtiltotta nekik a szövetség törvényében, hogy ilyet csináljanak. Ők meg mégiscsak ezt csinálták. Mózesnél mondjuk a 2 Mózes 34-ből idézem a 11. verstől, azt mondja Isten, őrizd meg, amit most parancsolok neked, kiűzöm előled, az emóriakat felsorolja ezeket a népeket, vigyázz, ne kösd szövetséget annak az országnak a lakosaival, ahova bemész, mert csapdává válnak köztetek, sőt, roncsátok le oltáraikat, törjétek össze szent oszlopaikat, vágjátok ki szent fáikat. Nem szabad leborulnod más Isten előtt, mert az Úr, akinek féltőn szerető a neve, féltőn szerető Isten. Ne kösd szövetséget azoknak az országnak a lakosaival, mert mikor paráználkodnak isteneikkel és áldoznak isteneikkel, téged is meghívnak, és enni fogsz az áldozataikból. Ne védj feleséget leányaik közül fiaidnak, egész konkrét, mert mikor leányaik paráználkodnak isteneikkel, fiaidat is paráználkodásra csábítják az ő isteneikkel. Dettó ez megtörtént, 4 Mózes 25-ből olvassuk, a pusztai vándorlás során, Sittimben, amikor jöttek a moábiták és elcsábított a lányok, és elcsábították a zsidó férfiakat az isteneik áldozatára, ahol volt evés, ivás, szexuális orgia, a zsidók meg egymás után mentek, végül 24 ezeren lettek pár órán belül, ezt onnan tudjuk, hogy ennyit kellett megölni Mózes parancsára közülük, és ennyit végeztek ki. Aztán Isten megismételte 5 Mózes 7-ben is ugyanezeket a gondolatokat. Nem idézem az 5 Mózes 7:1-10-et, olvassátok el. Ott elég kemény az Istennek a beszéde, azt mondja, hogy kihozott benneteket az Úr, mert szeretett benneteket a szolgasság házából. Tudd meg tehát, hogy a te Istened az Úr, az Isten, álhatatos Isten, aki hűségesen megtartja a szövetségét ezer nemzedéken át is azok iránt, akik szeretik és megtartják parancsolatát. De megfizet személy szerint azoknak, akik gyűlölik, és elpusztítja őket. Nem késik megfizetni személy szerint annak, aki gyűlöli. Szóval Isten világosan beszélt, és amikor ezt a világos beszédet a nép ugye megszegte, ezt az otthon lévő zsidó vezetőknek egy része érzékelte. Megszegtük Istenünk a szövetséges Isten törvényét. Ebből baj lesz, mert már jelezte Isten előre, hogy aki ezt megszegi, abból baj lesz. És eddig mi volt? Baj volt belőle. A moábitáktól kezdve baj volt belőle. A bírákorán keresztül baj volt belőle. Ott is olvassuk, nem tudom hányszor, ugye a Bírák könyvéből, csak mondjuk a harmadik rész, ötödik, hetedik versét. A filiszteusok írja, hogy ott voltak, és próbára tegye velük Izraelt, és megtudja, hallgatnak-e a parancsolataira. De nem hallgattak, mert a lányaikat feleségül vették, a maguk lányait azok fiaihoz adták, és azok isteneit tisztelték. Ezért fellángolt az Úr haragja Izrael ellen. Odaadta őket Kusán Risataimnak, Arám Naharim királyának, és Izrael fiai 8 évig szolgálták, és rabszolgaként ezt a Kusán Risataimot. Tehát ezeknek a Esdrás korabeli zsidó vezetőknek aztán ugye megképződött a lelki szemük előtt, hogy a királyok korában végig ez volt a probléma. Izrael északi ország részét ezért söpörte el Isten, mert ugyanezt csinálták. A déli ország részt ezért fogta meg Isten, és száműzte őket Babilonba 70 évre, mert ugyanezt a bűnt csinálták. És most megint hazajöttek, és most megint ugyanebbe a bűnbe csúsznak bele. Megszegik Isten törvényét. És jönnek Esdráshoz, aki hát még világosabban tudta ezt, mint ezek az otthoni zsidó vezetők, mert ő meg, azt olvassuk itt róla, hogy Isten törvényébe jártas, bölcs férfi volt. És ahogy itt majd látjuk itt a 9. részben, van neki egy hosszú imádság, amiben egymás után idézi ezeket az igéket, amiket a zsidók megszegtek. Hát egy... igazán jól tudunk válaszolni arra, hogy miért volt ez bűn. Hát ezért volt bűn, mert olyasmit csináltak, ami Istennek nem tetszett. Ha ezen az úton mennek ugye tovább, akkor oda jutnak, hogy először 10 ember, aztán 100 ember, aztán 1000 ember, aztán 2000 ember, és így szépen hatványozódik ez a dolog. Közben Izrael elfajul. Hitét, vallását, kegyességét, erkölcseit tekintve lezüllik a pogányoknak a szintjére. Elveszti az identitását az Isten népe. És felölt egy másik identitást, amit Isten nem szán nekik. Mert pogányjá lesznek, istentelenné lesznek. Ezért ezt érzékelték, ezt a veszélyes folyamatot a zsidó vezetők, és jönnek Esdráshoz, aki ugyancsak tudta, hogy bizony, ez egy nagyon veszélyes tendencia, ami itt kezd kialakulni, és kezd megerősödni. Nem idegen gyűlöletről volt tehát szó, most így mondom nektek, mert sokszor ezt úgy szokták apostrofálni, hogy a zsidók Istene mennyire gyűlöli az idegeneket. Nem, ez nem idegen gyűlölet volt, hanem egy olyan népnek, vagy népeknek a vallása ellen irányuló csapás az Isten részéről, amely vallás egy hamis vallás volt. Nem Istennek tetsző vallás. Bálványimádás, ami rossz azoknak is, akik csinálják. És mindenkinek rossz. De kérdezem harmadszor, hogy mi állt ennek a bűnnek igazából a hátterébe? Hát mondhatnám először azt, hogy egy természet fölötti ok a Sátán. Mert nyilvánvalóan a Sátánnak van egy ilyen szándéka, hogy Isten népét állandóan valahogy megrontsa. Ezt nagyon jól csinálta egyébként ugye ezekben az időkben, már századok óta. És mintha azt akarta volna kiprovokálni, hogy maga Isten üsse agyon, hogy így mondjam, az ő saját népét, de ha ezt eléri, akkor hova lesz a messiás? Hova lesznek a messiásra vonatkozó ígéretek? Úgyhogy hiába erőködött, Isten ugyan sokszor igazságosan kénytelen volt megbüntetni a népét azért, mert ebbe a bűnbe belecsúsztak, de mégse söpörte el, mindig meghagyott egy maradékot. Itt is egyébként szó van, majd a későbbiekben találkozunk is ezzel a szóval. Esdrás mondja, hogy meghagytál nekünk egy kis maradékot.
És most itthon lehet ez, de ez, még ez a maradék is kezd elfajulni. Ez valami sátáni dolog, testvérek, egyfelől, másfelől pedig, hogy mi áll a hátterébe? Hát azt gondolom, testvéreim, hogy az, hogy a zsidó vezetőknek is, meg a, hát a nép tagjainak is a szívében Isten dicsőségének a fénye alaposan elhalványodott. Most így finoman fejezem ki magamat. Elhalványodott. Isten jelentősége, Isten dicsősége, Isten személyének a súlya, az ő tekintélye, központi szerepének a fontossága valahogy úgy olyan közömbössé lett sokak számára. És amikor ez történik, akkor történik az, hogy a parancsolatait nem veszik igazából figyelembe. Itt kifejezetten az volt, hogy az elkülönülésre vonatkozó isteni parancsokat nem vették komolyan. Hát, mert nem látták azt, aki kiadta a parancsot. Mindig ez volt a probléma. A zsidók nem látják Isten dicsőségét, és akkor belecsúsznak a szinkretizmusba. Itt is ez volt a fő baj, hogy nem látják Isten dicsőségét, meghomályosul előttük, és onnantól kezdve Isten parancsolatai, mint egy ilyen súlytalanná válnak a számukra. Elvesztik a jelentőségüket, közömbössé válik a számukra. És kezdenek úgy élni, hogy hát olyan ilyen zsidók vagyunk mi, de úgy kezdenek egyre jobban elpogányosodni. Belemennek olyan kompromisszumokba, olyan dolgokba, amikben nem kellene belemenni. Na manapság ez most hogy van? Hát manapság is úgy van, hogy Istennek van egy népe, van az egyház ugye a világban. Hát már itt is az volt, egyház, most is az van, hogy egyház, akivel Isten szövetséget kötött, kegyelmi szövetséget, adta nekünk az ő nagy szeretetét, kegyelmét, jóságát, igazságát, adta a törvényeit, ránk is vonatkozik egy csomó parancs, ugye? Az elkülönülés parancsai ugyanúgy folytatódnak az új szövetségben, mint ahogy az ószövetségben ott vannak. Római levélből 16. rész, mondjuk ezt, van vagy 10 ige, amit most itt elemezhetnénk, nem fogom mindet felolvasni, de egy párat azért, amit biztos ismertek is. Ja, itt van. Kérlek, atyám fiai, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok, és azoktól hajoljatok el. Mert az ilyenek, ami Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak. Nyájos beszéddel, hízelkedéssel becsapják az ártatlanoknak szívét. Hajoljatok el a téves vallást képviselőktől, akik köztetek vannak. A 2. Korintusban is olvassuk ezeket a 2. Korintus 6-ban. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak, mi közössége világosságnak a sötétséggel, mi egyessége Krisztusnak Béliállal, mi köze hívőnek hitetlenhez, mi egyessége Isten templomának a bálványokkal, mert ti az élő Isten temploma vagytok, mert azt mondta, lakozom bennük és közöttük járok, és leszek nékik Istenük, és ők népem lesznek. Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalan ne illessetek. Hát ez is egyértelmű. A szeretet apostolának nevezett ugye János apostol a második levelébe írja, hogy az a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint, mert sok hitetől jött ki a világra, akik nem vallják Krisztus testben megjelent Krisztusnak, vigyázzatok magatokra, és el ne veszítsük, amit munkáltunk. Aki félrelép és nem marad meg Krisztus tudománya mellett, adnak egynek sincs Istene. Ha valaki elmegy hozzátok, és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok a házatokba, és ne is köszöntsétek, mert aki köszönti, részes lesz annak gonosz tettében. Még fölírtam itt többet is. Teljesen egyértelmű, amik nekünk is szóló, ugyanaz az elkülönülés parancsa a világtól, nyilván nem egy külsődleges elkülönülés, nem azt jelenti, hogy akkor kivonulunk a pusztábusztot, alapítunk egy kommunát, hanem egy belső elkülönülés a világtól, egy lelki elkülönülés. Az értelme, a gondolkodásunk, az értékrendünk, a cselekedeteink is mások kell, hogy legyenek, mint a körülöttünk élő hitetlen világnak ugyanezek a dolgai. És akkor mi történik? Az Úr népe régen is, de ma is, testvéreim, nagyon is hajlunk arra, hogy megszegjük ezeket a parancsolatokat, és ha megszegjük, és elkezdünk elegyedni a világgal, és kezdünk elvilágiasodni, akkor nálunk is ugyanaz történik, hogy elvesztjük a keresztény identitásunkat, és magunkra kezdjük ölteni a világnak az identitását. Nem azok leszünk, akivé Isten elgondolt minket, hanem olyanokká leszünk, mint a körülöttünk lévő világ egy kis keresztény porcukorral meghintegetve. És miért van ez, hogyha ebbe az irányba haladunk? Azért van, testvérek, nálunk is, mert nem látjuk Istenünknek a dicsőségét. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a dicsőségét. Nem látjuk, hogy kicsoda a mi Istenünk. Ez egy óriási probléma, nem csak a zsidóknál akkor, hanem nálunk is ma. Ha nem látjuk Isten dicsőségét, nem látjuk az ő személyének az egyedülálló, páratlan voltát, szuverenitását, szentségét, hatalmát, az irgalmasságának a nagyságát, az igazságosságának a nagyságát, ha nem nyomaszt bennünket az a jóság, vagy az a hűség, vagy az a türelem, amivel hozzánk fordul. Ha nincs jelentősége a számunkra, és a fejünkbe valahol tudjuk, de igazából nincs hatása reánk. Nem látjuk a dicsőségét. Márpedig erre a testvérek nagyon hajlunk, hogy ne lássuk. Valami, én nem tudom miért, de ilyen a szívünk, hogy még ha egyszer láttuk is, elfelejtjük. Újra kell látnunk. Mózes ott állt a népének az élén, ugye? Kivezette őket Egyiptomból. Ott látta az Isten dicsőségét? Hát látta bizony. Utána eltelik egy kis idő, és ott áll Isten előtt, és azt mondja, mutasd meg nekem a te dicsőségedet, mert különben ne is menjünk innen tovább egy tapottat se a pusztába. Mert újra látni akarom. És akkor Isten megkönnyörül rajta, és mondja, jó, látni akarod, megmutatom neked, de csak hátulról. 2 Mózes 33. És akkor megint látja. Tehát valahogy így vagyunk mi is, hogy újra meg újra látnunk kell az Úr dicsőségét, mert különben a szavai, a törvényei, az iránymutatásai elkezdenek elveszteni a jelentőségét a számunkra, és nem engedelmeskedünk neki. Kell, hogy felragyogjon előttünk a dicsősége. Mindig valahogy ez van, testvérek. Jézus fölvitte a hegyre Jánost, Pétert, Jakabot, megmutatta nekik a dicsőségét. Hogy lássák, hogy ő kicsoda. Hogy milyen hatalmas. És utána ez a három fickó máshogy folytatta az útját. Ők tudták, hogy Jézus kicsoda. Újra és újra látniuk kellett a dicsőségét, amikor feltámadottként is megjelen nekik. De látnia kellett Pálnak is egyébként Isten dicsőségét, ugyanúgy, hogy Ézsaiásnak, vagy Ezékiel prófétának. Mindenkinek látni kellett, hogy tudják az Isten szavát komolyan venni, és tudjanak annak engedni, amit ő mond. És aki nem látta, az elkezdett lazítani. És elkezdett rögtön a világhoz idomulni. Elhagyva az Istentől nyert keresztény identitását. Elkezdett elvilágiasodni. Mindig így van, testvérek, mindig így van. Hogyan követhető el akkor ma is ez a bűn? Hát úgy követhető el, hogy a sátán egyébként minket is ezzel környékez, hogy valahogy el akarja takarni előttünk Isten dicsőségét, hogy ne azzal foglalkozzunk, hanem minden egyéb mással. De a szívünk is hajlik erre valahogy, hogy nem az ő dicsőségét látjuk, hanem valami mással kezdünk el foglalkozni. Valahogy, és utána aztán, hogy mit mondott az Úr erről, meg mit mondott arról, meg kitől kéne elkülönülnünk, meg mitől kéne belsőleg el. Eszünk ágában nincs aztán utána ezzel foglalkozni. Konfrontálódni, ugyan már. És akkor csúszunk bele abba, amiben a zsidók is elkezdtek ott belecsúszni. Hát hogyan is követhető el ma ez a bűn, gondolkoztam egy kicsit még ezen. Hát valahol testvéreim arra jutottam, hogy ez valahol mindig a szívünkbe kezdődik, ott belül, mindnyájunknak külön. Ugye a szívünkben elhomályosul Isten dicsőség, és ezt követi, hogy valahol ott belül megalkuszunk az istentelen világgal. És teret engedünk a világnak, az istentelen világnak az életünkben. Valahogy, nem tudom, hogy ez a hajlam, hogy van bennünk, de ott van bennünk, hogy valahogy, mintha állandóan szemorvoshoz kéne mászkálnunk, hogy helyreállítsa a látásunkat, mert állandóan meghomályosodnak a mi szemeink. És nem látjuk az Úr dicsőségét. elveszítjük szem elől. Néha úgy megragad bennünket, akkor ó, nagy elszánással odaadjuk magunkat, hogy követjük, amit mondasz, és aztán eltelik egy nap, két nap, azt már is ugyanott vagyunk, mint már megint nem látjuk. Már megint nem nyűgöz le minket a Krisztus, az Atya, a lélek, hatalma, szentsége. És valahogy itt élünk persze ebben a világban, ami hat ránk erősen, és akkor elkezdünk valahogy azon gondolkozni, amit ők, meg úgy gondolkozni, ahogy ők, meg úgy csinálni a dolgainkat, ahogy ők, meg olyan értékeket vallani, mint ők, és nem látunk benne különösen semmit, csak esetleg a templomban, amikor elmegyünk, vagy a Bibliát a kezünkbe veszünk, ott kezdjük érezni, hogy valami nem stimmel azért, mintha nem egészen jó úton járnánk. Valahol a szívünkbe kezdődik, testvérek. Isten valószínűleg azért adja nekünk, úgy nevezik ezt, hogy a kegyelmi eszközöket. A kegyelmi eszközök az ige, az úrvacsora, a közösség. Azért adja nekünk ezeket, hogy, hogy valahogy visszavigyen minket újra az ő dicsőségének a látására. Tehát ha nem olvassuk a Bibliát, ha nem mélyülünk bele, ha nem úrvacsorázunk komoly szívvel, tényleg felkészülve. Ha nem gyakoroljuk a keresztényeknek az együttlétét, a közösségét, akkor egyszerűen Isten dicsősége meghalványul. Ezeken a helyeken, vagy ezekben az aktivitásokban adja meg nekünk az Úr, hogy újra fölragyoghat nekünk valahogy. Újra naggyá válik az Úr a szemünkbe, és megerősödünk az engedelmességre. Valahogy, ha nem élünk ezekkel az isteni segítő kezekkel, hogy így mondjam, akkor a lelkünknek a dinamikája valahogy az, hogy elvesztjük az Urat a szemünk elől. És nézzünk mindenre, mint Péter a vizen, tengeren, amikor ment Jézushoz. Levette a szemét Jézusról, mindjárt elkezdett félni, süllyedni, minden baj volt rögtön. Nyilván a megoldás az, hogy nagyon komolyan odaszánjuk magunkat arra, hogy Isten fölragyoghattassa magát előttünk egyáltalán. Tehát fölkészítjük, hadd ragyog, sőt kérhetjük azt, amit Mózes, hogy mutasd meg nekem a te dicsőségedet, ez egy jó imádság a részünkről. Mutasd meg, látni akarom, mert nem látom. Mutasd meg nekem, könyörülj rajtam. Na most, hogyha aztán így a szívünkbe valahogy eldőlnek ezek a dolgok, akkor már könnyebb, de amíg nem dőlnek el, addig a magánéletünkbe is elkezdünk. Tehát a látható életünkbe is, hogy így mondjam, hogy tapasztalható életünkbe is elkezdünk elcsúszni. Hát most itt nem akarom ezt mondani, de ebbe is bele lehet menni most itt, akik itt vagyunk, azért többnyire már házas emberek vagyunk, vagy túl vagyunk rajta, vagy még előtte is egy páran. De nagy kísértés, hogy az ember belefut ugyanabban, amiben a zsidók belefutottak, hogy a fiaiknak, úgymond a zsidó gyerekeknek pogány lányokat vesznek, és ilyen vegyes házasságokat kötnek. Ettől óvja már Pál a hívőket is egyébként. Ha már valaki esetleg pogányként ment férjhez, vagy pogányként nősült meg, azt megtér, akkor nem az a megoldás, hogy váljon el, hanem akkor úgy kell élni, hogy a másik is megtérjen. De a nősülés, vagy a férjhez menetelnél tekintetbe kell venni, ha én hívő vagyok, a másiknak is annak kell lenni. Ez mondjuk így a legegyszerűbb dolog, de eszembe jutott egy Montgomery Boyce nevű bácsi, aki már nem él, amerikai lelkipásztor volt, egy nagy evangéliumi vezető volt. Ő írt egy könyvet, és abban azt mondja, hogy a 2000-es évek óta a világban 6 fő tendencia figyelhető meg. És akkor felsorolja. Az egyik a szekularizmus, ez azt jelenti, hogy úgy élnek az emberek, mintha Isten nem lenne gyakorlatilag. A másik dolog, amit említ, az a hedonizmus, hogy mindenben a pozitív élményt keresik az emberek, és az élvezetet keresik. A harmadik a relativizmus, nincs végső igazság, mindenkinek igaza van. A negyedik dolog, mondja, az a humanizmus, ami azt jelenti, hogy az emberi természet alapvetően jó és szabad, ezzel együtt jár az egoizmus. Az ötödik a materializmus, vagyis az anyagiasság. Teljesen az anyagiak érdeklik az embereket, és a pragmatizmus, az amit mond utoljára, vagyis hogy az a kérdés, hogy valami működik vagy nem. Nem az a kérdés, hogy valami jó vagy nem jó Isten szerint, hanem hogy működik vagy nem, mert ha működik, az jó. Mindegy, hogy Isten lehet, hogy azt mondja róla, hogy rossz, de akkor is jó. És azt mondja ez a lelkész, hogy sajnos ez a világi szellemiség, ami ezekből a tényezőkből keveredik össze, ez a korszellem, hogy így mondjam. Ez betört a hívő népbe is, mondja amerikai lelkész volt, az evangéliumi köröket említi Amerikából, betört közénk is, és elemzi az egyik könyvébe azt, hogy hogy jelentkezik például a materializmus a hívő emberek életébe ott Amerikába. Vagy hogy jelentkezik a hedonizmus, az évhajhászás a hívők életébe. Vagy hogy jelentkezik a szekularizmus, hogy úgy hozzák a döntéseket, mintha az Úr nem is létezne. Minden dologba. És hogy jelentkezik az emberközpontúság, hogy mindig csak mindenki magával van elfoglalva, a hívők között is. Tehát, hogy nem csak a világban van ez a szellemiség, hanem bement a hívők közé is, és elvilágiasítja a hívőket a szószoros értelmében. És az egész kereszténység kezdi elveszíteni Amerikában, mondja, azt a Krisztustól nyert identitását, és kezdi felölteni a világnak az identitását. És gyakorlatilag már alig különbözteti meg őket valami a világtól, mondja az evangéliumiakra Amerikában, az evangéliumiakra, akik ott hívőknek számítottak, komoly fundamentalista hívőknek, évtizedeken keresztül. Mit csinál? Most már ugyanúgy viselkednek, mint a világ. Ugyanúgy válnak, ugyanúgy, mindent ugyanúgy káromkodnak, ugyanúgy csalnak a pénzügyeikbe, mindent ugyanúgy csinálnak, ahogy a világba csinálják. Miért legyünk mi mások? Mondják. Elvilágiasodnak. És a kereszténység körülbelül annyiba merül ki náluk, hogy ilyen elmennek vasárnap a templomba szépen felöltözve, meg ilyen szép énekeket énekelnek, aztán hazamennek, azt élnek úgy, mintha nem is lennének hívők. És az egész, néha ilyen szólamokat mondanak, ilyen kegyes szólamokat mondanak, de az egész olyan, mintha a világot lehintenék egy kis keresztjén porcukorra, hogy így mondja. És ilyen állapotban vannak, mondja Boyce. És most, amikor az ember ezt olvassa, akkor csak néz körül, hogy hát így a magánéletben ez van, akkor a magyar hívőknél mi a helyzet? Nálam, gondolkoztam ezen, nálam mi a helyzet? Nálatok mi a helyzet? Ha az Úr dicsőségét nem látjuk, úgy megyünk bele az elvilágiasodásba, hogy észre se vesszük. Úgy leszünk mi is materialisták, hogy közben akkora hívőknek gondoljuk magunkat, meg akkora szövegeket nyomunk, mint annak a rendje. Csak éppen az anyagiak számítanak nekünk például döntő szempontnak. Vagy az élvezet, az élmény, vagy az énünk ural bennünket teljesen. Vagy egy csomószor úgy járunk, kerünk a világba, mintha Isten nem is létezne, mintha nem is látna bennünket, nem is hallana bennünket. Vagy azt nézzük, hogy mi működik, mert az jó, aztán az, hogy Isten mit mond arról, az már teljesen mindegy. Ami nem működik, az nem jó. Hogy? Tehát nem is tudom, ebbe Isten lelkének kell minket rávezetni arra, hogyha mi ezekbe a dolgokba belecsúsztunk. Ha belecsúsztunk, nem biztos, hogy belecsúsztunk, de ha belecsúsztunk, ő kell, hogy feltárja előttünk. Aztán arról is lehetne sokat beszélni, testvéreim, hogy nem csak a szívünkben jelentkezik ez az Istent, nem látjuk a dicsőségét, nem látjuk, és akkor megyünk már ott belül is ez van, de aztán utána megjelenik az életünkbe ez a világias életvitel, aztán bemegyünk a gyülekezetekbe, és a gyülekezetekbe is ugyanez van. Boyce, akit idéztem az előbb, a gyülekezetekről ír, de hát nyilván, ami a gyülekezetekre igaz az otthonokra is. De ami az otthonokra igaz, az igaz a gyülekezetekre is. És most, testvérek, ha körülnéztek a világba, én azt látom, mit látok? Azt látom, hogy behozzák először a popzenekart a gyülekezetekbe, mondván, hogy hadd játszanak ott ilyen popzenét, meg rappet, meg hip-hopot, meg egyéb zenei stílusokat, mert hogy így dicsőítjük Istent. Így ezzel van ideologizálva, hogy így dicsőítjük Istent korszerűen. És akkor utána bejön ezzel együtt, már rögtön bejön a világnak a szellemisége, mert ez a világnak a zenéje. Bejön a világ szellemisége, bejön egy élményközpontú kereszténység, egy misztikus kereszténység, jön a rajongó kereszténység, a nyelveken szólás, jön az imalabirintus, jön a tezei meditáció, jön a minden igazságot figyelmen kívül hagyó ökumenizmus, jönnek a pszichológiai ihletésű tanok, az önszeretet ideológiája megkrisztianizálva egy kicsit, jönnek a pszichotechnikák, bibliodráma, meg a társai, betör az ökológiai mozgalom, a zöld mozgalom az egyházba, ugye ökogyülekezeteket akarnak, hoznak is létre. Megjelennek a legbeváltabb reklámeljárások, amikkel magukat reklámozzák a gyülekezetek országvilág előtt. Egyszerűen kivonulnak most már, a Nyugat-Európát nézzük, A gyülekezetek sok része, ott van a Pride felvonulásokon, az élen vonulnak, mint a kisebbségek jogainak a fő harcosai. A templomokban leszbikus nők, homoszexuális lelkészek vannak, esketnek ilyen párokat. Bevezetik a gender ideológiát az egyházakba, Németországba, Franciaországba, a protestáns egyházakba. És akkor a haba tortán, amikor elkezdünk mindezzel küzdeni, hogy transformáljuk a világot az Isten országába, vagy tegyük a világot egy jobb helyé, egy szeretetteljesebb, egy megértőbb helyé. És ez a mi dolgunk, ez a mi küldetésünk a világba, építeni a szép új világot, összefogva minden jó szándékú emberre. Most ez micsoda, testvérek? Ez nem a világ, amikor beköltözik az egyházba, a pogányság, amikor bejön az egyházba? Hát az én megítélésem szerint vérpogányság. A kereszténység a világnak a hatására is, de saját maga hatására is, mert elvesztette az Úr dicsőségét a szem előtt, elindul egy olyan irányba, hogy már folyamatosan kilúgozódik belőle az, ami keresztyénné tette, és fölölt magára egy másik identitást, egy sátáni identitást, mondhatjuk. Egy antikrisztusi identitást. Elvilágiasodik. Megtörtént ez ma a történelemben velünk is, nem csak a zsidóknak a történelmét jellemezte. Olvassátok, Harnack, van egy híres egyháztörténész, Adolf Harnacknak nevezték, még a 19. század vége, 20. század elején élt, írt a kereszténység történetéről egy könyvet. És azt írja, hogy 300 és 400 körülre a pogányság beköltözött a kereszténységbe. Mert nem vették az akkoriak már komolyan azt, amit Jézus is, meg az apostolok is mondtak az elkülönülésről. És mi lett? Átvették a pogány filozófiákat, és átgyúrták annak érdekében az apostoli tanításokat. Átvették a gnoszticizmust, átgyúrták a platonizmust, átgyúrták a kereszténységet. Átvették az összes pogány gyakorlatot. Az egész Mária kultusz, amit csinál a katolikus egyház, oda nyúlik vissza, hogy átvették a pogány bálványimádóknak az isteneit. A női istenségeket, főistenségeket is beillesztették valahogy a kereszténységbe. A szentek közössége, mint a csomó bálvány pap, bálvány istennek, hogy így mondjam, a keresztjéniesítése bukkant fel. A zarándok helyek. Ezt mondja Harnack, hogy a pogányság mindenestül bement a kereszténységbe. Változatlanul hagyta? Dehogy is. Formálta az arcát. Csak egyet kell mondanunk, éppen most ugye itt a küszöbön áll a csíksomlyói nagy mit tudom én micsoda, zarándoklat. Ugye? Kit mennek csókolgatni? Baba Máriát. Az egy pogány bálványunk volt nekünk, az ős magyaroknak. Most Máriaként ott áll, és a magyarság összefogó ereje a csíksomlyói zarándoklat. Mária által. Pogányság él a kereszténységbe, testvérek. És ezt ráadásul a kormányunk nagyon fölkarolja, és támogatja, és foggal körömmel védi azt a papot is, aki egy házasságtörő ember, aki a saját fogadalmát nem tartja be. Mindegy, hogy egyébként mit csinál. Hát ez ember esze áll meg, testvérek. A beköltözik a pogányság, ugyanezt történt a 19. században, a protestantizmusban is, úgyhogy mi se vagyunk jobbak a Deák Névásznánál, mert a 19. században ugye megvolt a reformáció, és akkor jött a felvilágosodás, a racionalizmus, romantika, jött Hegel, a liberalizmus, megjelentek az egzisztencialista filozófusok, és a protestáns teológusaink, a drágák mit csináltak? Ezeknek a pogány filozófiáknak a fényébe átírták a kereszténységet. Átírták, testvérek, a kereszténységet. Nem a kereszténység, nem azt mondja, hogy ettől el kell határolódnunk, mert ez ugyanolyan istentelenség, mint annak idején a kenizeusok, meg mit tudom én kinek az istentet. Alkalmazkodunk, és miért, hogy korszerűvé tegyük a kereszténységet. Mindig ez a korszerűvé tegyük a kereszténységet. Azt, hogy ma mi van, azt már elmondtam az elején. Úgy tesszük korszerűvé, a pszichológiai technikákat alkalmazzuk a gyülekezetekbe, és pszichodrámát csinálunk, meg itt elkezdünk imalabirintust rajzolgatni a földről, azt elkezdünk itt jönni-menni egymás után, és magunkba meditálgatni, hogy végre rátaláljunk magunkban az Istenre. Tehát az elvilágiasodás valahol elkezdődik, testvérek, egy embernek a szívébe, Mindegy, hogy az ókorba megyünk vissza, a középkor kezdetére, vagy az újkorba, vagy a legújabb, vagy a posztmodern korba megyünk, mindig ugyanaz a mechanika, ugyanaz a dinamika. Isten nem látjuk, a dicsősége elhomályosodik előttünk, a szava elkezd jelentőségét veszteni, és egyszerűen belül a magánéletünkbe, a gyülekezeti életünkbe is elindulunk egy olyan útra, ami az Isten szemébe gyűlöletes. Majd hónap nézzük tovább, testvérek, ezt a történetet, mert egészen megdöbbentő, hogy amikor Esdrás meghallja ezeket a zsidó vezetőket, akik ezt úgy elmondják neki, hát ez az ember, testvérek, szóhoz nem jut. Szóhoz nem jut. Ott helyben kitépi a szakállát. Gondoljátok, mert ez egy, a zsidóknál a szakáll az a tisztességnek, meg nem tudom, méltóságnak volt a kifejezése. Akkor kitépi a szakáll, akinek mondjuk lehetne szakáll, vagy volt, az próbálja tépkedni, hogy az milyen. De kitépi a szakállát, a haját kezdi szaggatni. Az öreg ember, a 80 éves öreg ember. Ez az ember, aki a Artaxerxész király udvarába, a királynak, a Perzsa birodalom fő királyának, az egyik legnagyobb királynak, Eszter férjének ugye a bizalmas embere, aki olyan ruhába lehetett ott, hogy az kifejezte az ő nagy méltóságát, fogja ezt a, nem érdekli, hogy milyen ruha van rajta, elkezdi szanaszét tépkedni magán a ruháját. Aztán kimegy és leül a templom elé, ott van az újraépített nagy jeruzsálemi templom, kimegy a templom elé, és leül a földre, és csak ül dermedten órákon keresztül, meg se szólal, semmit nem csinál, csak ott ül, összetépett szakállal, fölborzolt hajjal, szétszaggatott ruhába, ül a földön. Nem szól egy szót se. Órákon keresztül megdöbbentő kép. Szóval itt nem olyan dolgokról van szó, tehát szerintem ezek a zsidó főemberek se nagy örömmel tájékoztatták őt erről a dologról, de szerintem az, amit őt csinált ott abban a pillanatban, az fölülmúlta minden várakozásukat. Ez a nagy ember, aki azért jött ide, a király megbízásából, hogy itt az Isten tiszteletet, és akkor most itt, értitek, megdöbbentő lehetett. Azt mondta a király neki, a megbízó levélben az van, hogy a tartományok közül, aki nem fogadja el a zsidók istenét, és nem kezdi el az ő tiszteletét, azt meg kell ölni. Vagyonelkobzásra kell ítélni, azt száműzni kell, és hazajön, és nem a pogány tartományok vezetőjével van elsősorban a probléma, hanem a saját népével van az elsősorban ugyanaz a probléma, hogy fel kéne koncolni ezeket az embereket rögtön. A Artaxerxész parancsára, mert Artaxerxész komolyabban veszi az Istent, mint ezek a zsidók. Hát ez, nem tudjuk elképzelni ezt a döbbenetet, ami ennek az embernek a szívébe lehetett. Hát talán így gondolkozzunk-e mi is, én is elgondolkoztam, de ti is gondolkozzatok el imádságba magatokon, hogy is vagyunk ezzel. És a gordiuszi csomó ott tudjuk elvágni, hogy Uram, mutasd meg nekem a te dicsőségedet, azt hiszem. Jön a Szentlélek, mert ezt ember nem tudja megmutatni nekünk, csak Isten tudja a lelkével, tudja valahogy föltárni előttünk a maga nagyságát, a maga szentségét, a maga szuverenitását, a maga jóságát, igazságosságát, türelmét, kegyelmességének a mélységeit. Ezt csak ő tudja megtenni. Kérjük, hogy tegye meg. Hogy aztán a szava is számítani kezdjen nekünk, és amit el kell hagyni, attól tényleg elforduljunk, és újat kezdjünk. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, Istenünk, köszönjük néked, hogy te a te népeddel szövetséget kötöttél, és te vállaltál magadra sok-sok mindent, vállaltad, hogy a te népedet körülveszed, hordozod a tenyereden, védelmezed őket, ellátod őket mindennel, és ezek a dolgok, ezek az ígéreteid, ezek mind-mind betartásra kerültek általad, már az Ószövetségbe, de az Újszövetségbe is. És látod, hogy mi meg, akikkel szövetséget kötöttél, látod, hogy mi meg milyenek vagyunk, hogy mennyire hajlik a szívünk arra, hogy a te dicsőségedet szem elől tévesszük, valahogy elhomályosul a látásunk, és nem látjuk a te dicsőségedet, és aztán már a szavad sem nagyon számít nekünk, és megyünk csak a magunk feje után. És nem is csak a magunk feje után, hanem a világnak a szelleme után. A bűnös korszellem dirigálhat bennünket, és vezérelheti a gondolatainkat, érzéseinket, döntéseinket a hétköznapi életbe is, anélkül, hogy észrevennénk talán. Belecsúszunk mindenféle olyan utálatos dologba, ami szerinted nem illik a mi életünkhöz. Kérünk téged arra, hogy ha elhomályosodott volna a látásunk, tisztíts meg a lelki látásunkat. Urunk, add, hogy lássuk a te dicsőségedet. Mint Mózes, úgy esedezünk hozzád, hogy mutasd meg nékünk a te dicsőségedet. Nem akarunk tovább menni. Légy kegyelmes hozzánk, és hajolj le hozzánk. Hadd lássunk téged, hogy igazi bűnbánatra is juthassunk, és igazi odaszánásra is. Köszönjük te néked, hogy ma este is szóltál hozzánk, hogy tanítgatsz minket. Kérünk, ne engedjük, segíts, hogy ne engedjük el a te szavadat. Fölvegyük a szívünkbe, forgassuk. Engedjük, hogy formálj, tisztogass által a bennünket. Köszönjük néked, hogy így lehettünk ma este együtt. Kérünk, áld meg a holnapi esténket, és azután is készíts minket az ünnepekre. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szívünket és életünket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Testvérek, ha az Úr éltet minket, akkor hónap folytatjuk egy kicsit ezt a történetet. Most pedig az záró énekünket énekeljük, a 205. énekünknek a hátralevő verseit énekeljük el. A te áldott szent lelked, kérlek tőlem elnevedd, sőt újítsd meg bennem, hogy dicsérjem neved. Áldás, békesség.